Üdvözlöm kedves nézőinket! A mai adásban az iskolai innovációkról fogunk beszélgetni meghívott vendégemmel, Tószegi Attilával, aki a zuglói Herman Ottó Tudásközpont és általános iskola igazgatója.
Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket!
A központi tantervek, illetve a NAT mellett milyen lehetőségek vannak ma az általános iskolákban az innovációra?
Mielőtt válaszolnék a NAT és a kerettantervek és az innováció kapcsolatára, szerintem érdemes beszélnünk arról, hogy mit jelent maga az innováció fogalom. Ez is mint ilyen minden terminológia nagyon sok tudományos megközelítést tartalmaz, de talán abban mindenki egyetért, hogy van egy kreatív ötlet, ami megvalósul. És ilyen szempontból nézzük az innovációt, akkor az intézményeknek nagyon-nagyon sok lehetőségük van arra, hogy egy saját maguk által, vagy egy adaptált ötletet meghonosítsanak az intézményükbe. És hogy a kérdés másik részére is válaszoljak, a fő kérdésére, hogy a NAT és a kerettantervek kapcsolata az intézményi innovációkra. A most érvényben lévő NAT, a 2012-es NAT első fejezetében szerepel külön leírásként is az, hogy egy kiemelt feladata az iskoláknak, hogy teljesítményre ösztönözze a tanulókat és a diákokat, egy fokozottabb teljesítményre ösztönözzön, hogy megfeleljen az átadott tudás, az az átadott érték a kor tudásának. Ha elolvassuk, ugye most munkaanyagban már elolvasható a NAT következő verziója, annak az első fejezetében is megjelenik egy olyan kitétel, egy olyan passzus, hogy az egyik nagyon fontos feladata az oktatási intézményekre, hogy olyannak neveljék a gyerekeket, hogy nyitottak legyenek az új kezdeményezésekre. És úgy folytatódik ez a fejezeti rész, hogy a gyorsuló társadalmi és technológiai változás miatt nagyon nehéz követnünk és meghatároznunk, hogy mi lesz az a követelményrendszer, ami hatékony lesz. És ebből következőleg én azt gondolom, hogy ha van a társadalomnak egy olyan szegmense, egy olyan rétege, ami elkötelezett kell, hogy legyen az innováció iránt, ebben meg kell, hogy találjuk magunkat, a tanári társadalmat, hiszen nem csak a feladatok miatt, hanem a jövő kihívásai miatt is érdemes ezzel foglalkoznunk.
De azért kérdeztem ezt így meg elsőnek, mert általánosságba véve, ugye az terjedt el a magyar társadalomban, hogy hát annyira beszabályozott ugye a NAT, hogy annyira kötelező jellegűek a tantervek, a tananyagok, hogy előírják, hogy a tanároknak mit kell tanítani, mikor, melyik időszakban, mi legyen a tananyag, hogy olyan kicsit olyan furcsán hat mégis az innováció, hogy erre mégis van lehetőség és mód, meg van rá igény is.
Minden nemzeti alaptanterv, minden ilyen szabályozás általában nagyon-nagyon hosszú, több száz oldalas dokumentum, nyilván nehéz végigolvasni és minden sorát betéve tudni, de arra felhívom a figyelmet mindenkinek, hogy minden ilyen szabály célokat, feladatokat ad, de konkrét szabályozást, tehát pillanatról pillanatra történő szabályozást nem tud adni a legszigorúbb szabályozás sem. Valóban, ahogy említetted, kerettantervek közül lehet választani, de például, ha megnézzük, én igazgatóként nagyon sok órát látok, nagyon sok ugyanolyan témájú órát, nem láttam még két egyforma órát sem, tehát azért az egyéni megközelítés az nagyon sokat számít, és visszatérve az intézményi innovációkra. Ha én, a mi szervezetünk, valamelyik iskola szervezete akar valamit nyújtani a családoknak, a gyerekeknek, valamilyen módon át akarja adni, azt saját maga, azt még nem láttam olyan központi, se törvényt, se rendeletet, se NAT-ot, ami meghatározta volna, hogy például hogyan fogja fel annak a módját, hogy az egészségneveléssel, a környezeti neveléssel konkrétan hogy valósuljon meg. vagy a digitális átalakulást, hogyan végezze az az iskola. Tehát vannak ugye kötelező elemek, kötelező tananyagtartalmak, ezek mindig is voltak, de hogy mi konkrétan mit és hogy csináljunk, hogy a mi kis környezetünknek a lehető legjobb legyen, azt én nem olvastam még sehol. És ebben azt tudom mondani, hogy mi Zuglóban nagyon élen járunk, minden iskola nagyon kreatív és innovatív, de az óvodákra is vonatkozik ez a fajta szemlélet, mert mindegyik intézmény, azért is ilyen sokszínű Zuglóban az oktatás, nagyon figyel a mikrokörnyezetére, arra a körzetre, ahol ő található, és azokra a partneri igényekre, szülői igényekre, vagy arra a gyerekközösségre, ami ott van az iskolában, és arra alakítja ki a programját.
Szerettem is volna kérdezni pont, hogy Zuglóban hogy alakul az innováció az iskolák között, mert az óvodákat nagyjából tudom, hát ugye ott majdnem minden óvoda valamilyen más, speciális tevékenységet végez, ami ugye az innovációból nőtte ki magát a programjuk alapja most már, ugye, hogy melyik óvoda mit tűz ki zászlajául elsősorban, de az iskolákkal kapcsolatban is szerintem ugyanez a helyzet, hogy amikor meg kellett írni, úgymond volt egy olyan időszak, hogy a pedagógiai programot, azt hiszem egybe volt, együtt kellett egy időben az óvodáknak, meg az iskoláknak, akkor nagyon sok iskolába pont az innovációból nőtte ki magát az, hogy a pedagógiai programjukba mit írnak meg.
Nyilván volt nagyon sok jó ötlet, és abból akár profilt is lehetett készíteni, hogyha visszamegyünk a meghatározásra, hogy van egy kreatív ötlet, akkor arra föl lehet építeni egy működést, egy szervezeti működést és egy rendszert. És valóban így van, és hogyha tovább megyünk egy kicsit a 2000-es évekig, akkor azt láthatjuk, hogy itt Zuglóban több hullámban egy ilyen folyamatos innovációs munka folyt, nagyon sok intézmény részvételével. 2008-ban a zuglói fenntartású iskolák igazgatói kezdeményezésére elindult egy nyitott iskolák program, amiben kulturális, környezetvédelmi, gazdasági ismeretek, vállalkozási ismeretek, játék programok indultak el, és ezek közül vannak, amelyik mai napig teljes joggal és örömmel tudnak futni. Ilyen például, hogy az iskolai kórusok beindultak, már nem csak az énekzene tagozatos iskolákban, hanem minden iskolának van kisebb-nagyobb kórusa, és évente van egy kórus találkozó, de nagyon sok helyen működik társasjáték, szakkör, klub fejlesztés, sőt, nagyon komoly nemzetközi stratégiai játékbajnokságokon is indulnak zuglóiak, és vannak iskolák, amelyek nyernek. Nálunk mi tovább vittük a gazdasági ismereteket, és beépítettük a pedagógiai programba, és nálunk van vállalkozási ismeret, tanítása, rendes tantárgyként, nem választható tantárgyként. Aztán, hogyha a következő lépést megnézem, ez volt 2008-ban, 2011-ben szintén a zuglói igazgatók közösségének kezdeményezésére elindult a tehetségprogram, egy zuglói tehetségprogram. A zuglói tehetségprogramot anyagilag is támogatta a Zugló önkormányzata, és elmondhatom, hogy ha ma ránézünk erre a tehetségtérképre, ami a Magyar Tehetség Segítők honlapján megnézhető, ott 24 zuglói intézmény található, ebből 12 a volt zuglói fenntartású intézmények. Tehát gyakorlatilag nullából 12 intézmény csatlakozott, ebből 11 általános iskola, egy óvoda, tehetségpont, ami nyilván egy olyan fajta innováció, hogy a tehetségfejlesztés már nem adhok módon, hogy van egy tehetséges tanuló, és akkor egy szakkörben foglalkozom, hanem egy profil, egy rendszer szintjén beépült ezeknek a szervezeteknek a működésébe. És ez 11-12-ben történt, és azóta is mondhatjuk, hogy ez töretlen, ez a fejlesztési kedv. Az elmúlt években, az elmúlt tanévben is például a Klebersberg központ kiindult, kiírt egy innovációs pályázatot, ahol az zugló intézmények nagy része szintén indult, és pályázat nyertes is lett. És olyan pályázatok is voltak benne, ami a digitális átalakulást támogatta, ez mondjuk például a mi iskolánké volt, de volt a magyar, mint idegen nyelv, tehát egy pedagógiai nyelvi program is nyert ezen a pályázaton, ami a profil mellett, vagy az új kezdeményezés mellett anyagi támogatást is jelenthet az intézményeknek, és aztán mindegyik mögött az a cél, hogy a mi zuglói tanulóink jól meg tudják állni a helyüket a jövőben. Tehát én azt gondolom, hogy mi zuglói iskolában dolgozók, tanárok, vezetők nagyon innovatív szemlélettel rendelkezünk.
Van-e arról tudomásod, hogy fővárosi vagy akár országos szinten körülbelül hol helyezkedik el Zugló innovációt tekintve?
Én egy dolgot tudok, egy mérőszámot, hogy 2011-12-ben elindult egy innovatív iskolai program Magyarországon, nagyon kevés iskolával. Most elmondhatom, ezt egy nagy számítástechnikai cég hozta be Magyarországra ezt a programot, ami pontosan a pedagógiai innovációkat támogatná olyan értelemben, hogy az intézmények tudjanak reagálni a környezetükre, arra, hogy ők mit szeretnének, a családok mit szeretnének. És ebben a programban hát mi kezdettől fogva a Herman Otto Tudásközponttal részt veszünk, de már büszkén mondhatom, hogy rajtunk kívül másik három intézmény is részt vesz. Tehát ilyen nagy arányú részvétel egy kerületből nincsen, általában az ország minden részéből egy-egy iskola eljön, ha eljön, és nálunk azt mondhatjuk, hogyha most visszagondolunk a nálunk 20 általános és középiskola van, annak a egy negyede az benne van a programban. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon jó arány, hogy itt mi már léptünk, amikor mások még gondolkozni se kezdtek el.
Most itt érintőlegesen már hallottunk két információt a saját iskolából, de ha most csak arról kell beszélned, hogy mi van a Hermanba, milyen innováció, akkor gondolom órákat tudnál, de hát mondjuk most röviden.
Hány részes a műsor, hány folytatás?
Igen, most röviden próbáld összeszedni, hogy mit csináltok ti az innováció keretein belül.
Van egy innovatív szemléletünk, amit a magyar közélet egyik legnagyobb alakjától vettünk át. Aki azt mondta, hogy legyünk büszkék arra, amik voltunk, és igyekezzünk különbek lenni annál, amik vagyunk. Hát ez Herman Otto mondta még a 19. században, és ez a motto, az iskolánk mottoja, ad egy olyan alap hozzáállást, hogy mindig megpróbálunk fejlődni, mindig megpróbálunk tovább lépni egy picit, de mindig a gyökereinkbe, tehát hogy elindultunk egy úton, és akkor mindig hozzáteszünk egy picit. És most visszafelé haladva egy picit az időben, a legnagyobb büszkeségem az, hogy mi nagyon-nagyon sikeres pályázatot, tehát a ország egyik legnagyobb értékű pályázatát nyertük meg a Herman digitális transformációs modellel az elmúlt évben a Klebersberg központ pályázatán 5,4 millió forintot nyertünk.
Gratulálok!
De nem a pénz a legfontosabb, hanem az a szellemi tőke, amit a kollégáim létrehoztak. 18 kollégámmal együtt készítettünk egy 487 oldalas könyvet, amiben általános és nagyon konkrét szakmai útmutatót tudunk adni magunknak, illetve az érdeklődőknek, hogy mi hogyan adtunk választ arra, hogy a 21. században mi az értékteremtő szerepe a digitális technológiának. A jövőben a kreativitással próbáljuk kiegészíteni ezt az oldalt, mert nagyon fontos, hogy a technológiával is tisztában legyünk, és az emberi értékekkel, az emberi oldallal, hogy mi kezeljük a technológiát, és ne a technológia minket. És ezért nagyon fontos, hogy kreatív, emberi környezetben nőjenek fel a gyerekeink. Úgyhogy a következő lépés pedig az, hogy részt veszünk egy komplex képzőművészeti programban, amit a MoMA két doktorandusza készített el, és nálunk próbálnak ki először. Tehát ez egy abszolút innováció, ez a képező program, ami egy-egy korszakot egy képzőművészeti alkotáson több tantárgyon keresztül mutat be, új innovációnk lesz, hogy lesz kreativitás díjunk idéntől, és a tanulói legjobb, legkreatívabb teljesítményeket külön jutalmazzuk. Tehát megpróbálunk mi is haladni a korral, és reagálni a kor kihívásaira.
Tehát akkor megpróbáljátok kivédeni, hogy ne mondják azt a gyerekekre, meg rátok, hogy kockák vagytok, hogy csak ültök a gép előtt, vagy a gépek előtt, és csak a digitális világban éltek, hanem megpróbáltok valóban, valódi, kézzelfogható alkotásokat is létrehozni, ha jól értem.
Nálunk a fő küldetés az, hogy boldog emberek legyenek az iskolába, és hagyják el. Ahhoz mindenféle eszközt föl lehet használni. Nyilvánvalóan nem leszünk boldogok, hogyha nem tudjuk a mai világnak az eszközeit alkalmazni, használni. Ez egy folyamatos tanulási folyamat kell, hogy legyen, hogy ne érjen kudarc élmény. De emellett nagyon fontos, hogy egészséges két lábon álló emberek legyünk. Gyerekek, meg felnőttek is. És ezért innoválunk folyamatosan, és mindig ugye azt az oldalt erősítjük, hogyha most az elmúlt években több figyelmet fordítottunk a technológiának a bevezetésére, most már egy jártasságot szereztünk benne, most erősítjük a másik oldalt, tehát ez egy folyamatosan működő, ez egy élő szervezet, tehát hogy ha itt erősödünk, akkor a másik oldalt is erősítenünk kell, és akkor így leszünk nyugodtak, egészségesek és boldogok, és így van. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy a művészetekkel foglalkozzunk, egymással foglalkozzunk. Szeretnék mondani egy-két adatot, tudom, hogy egy tévéműsorban ez szörnyű. A világgazdasági tanács felmérése szerint az egyszerű fizikai munkák, azra fordított munkaórák száma, az egyszerű szellemi munkák száma nagyon drasztikusan 15-20-30%-kal csökken, és kétfajta munkaóra fog növekedni. Az egyik, amelyik az érzelmi és a szociális készségekre épül, tehát akár még a tanári munka is ide sorolható, ugye? Vagy olyan, amihez szükséges a technológiának az ismerete. Ezek 20-45% közötti mértékben fognak emelkedni 2030-ra. Tehát akik most bejönnek első osztályba, olyan iskolába kell, olyan közösségekbe kell, hogy jöjjenek, amik figyelnek arra, hogy az érzelmi intelligenciájukat és a technológiai jártasságukat egyaránt fejlessze. Ez a mi feladatunk, és ezért kell innoválnunk.
Hát nagyon szépen köszönöm, és kívánok kollégákkal együtt sok sikert, jó erőt, egészséget ehhez a feladathoz. Én elköszönök a nézőktől, várom önöket a következő héten is, ahol az óvodák hagyományőrző szerepéről fogunk beszélgetni. Viszontlátásra!